Beaton Studio. Hello olvasó, sziasztok hallgatók! Becsei H. Miklós vagyok, ez a Lapoz Könyves Podcast 78. epizódja. A lényeg ugyanaz, mint eddig. Megmutatni az irodalom és a magyar nyelv erejét, valamint az olvasást, mint életszükségletet tartalomtól és műfajtól függetlenül. József Attila úgy vélte, anyanyelvünk ősi és modern. Juhász Ferencnek pedig léte, jövője és reménye volt egyszerre. Alakul, változik, hatnak rá különböző történelmi korok, de még a trendek is. Anyanyelvünk változásairól és értékeiről ezúttal Nádasdy Ádám tanárúrral beszélgetek, random kérdéseimmel aztán Juhász Annát boldogítom majd, végül pedig, ahogy az lenni szokott, ajánlok valami kulturális szöszmözt, hogy erre a hétre is legyen közös nevezünk. Mit hagyott örökül számunkra a nyelvújítás? Miért értjük ma is Shakespeare-t, ha a halotti beszéd eredetiét nem, vagy csak nehezen? Vajon mi minden hat az anyanyelvünkre? És mennyire intenzív a magyar nyelv változása napjainkban? Nádasdy Ádámtól hamarosan megtudjuk. Most telefonon keresztül beszélgetünk Nádasdy tanárúrral, tiszteletem tanárúr.
Jó napot kívánok!
Nyelvészként próbálkozott az életében olyannal, hogy mondjuk nem beszélt egy napig, és megpróbálja nem használni a nyelvet?
Nem. A nyelvésznek a nyelve az egy pillanatig nem pihen. Sajnos bevallom, hogy ez olyan fajta puritanizmus vagy önfegyelem volna, ami én tőlem nagyon távol áll. Én remélem, hogy sok mindenben tudok lenni segítőkész vagy önfeláldozó, de például ez nekem nagyon nehezen lenne.
Ha visszaugrunk egy szűk 250 évet az időben, akkor ott állunk Kazinciék mellett, ugye a nyelvújítók mellett. Mit jelent az, hogy ők nyelvújítottak? Nagy, akkori menő költők összeültek, és mindenki dobott be ötleteket, hogy ezt mostantól inkább így hívjuk, vagy mi volt ennek a folyamata?
Igen, alapvetően erről van szó, de nem csak költők, hanem átlag emberek is, akik hát egy jó, akik egyáltalán írással foglalkoztak. Tudósok például, természettudósok kérem, ilyenek, mint Kitai Bell Pál, aki ugye botanikus, természettudós volt, és akkor elhatározta, hogy legyen mindennek magyar neve, a növényeknek, az állatoknak, és akkor amelyiknek hát csak latin neve volt, vagy idegenes neve volt, akkor megpróbáltak valamit kitalálni. Amikor ők azt mondták, hogy nyelvújítás, azért ezt le kell szögeznem, ők nem a nyelvet, hanem csak a szókincset újították meg. Tehát ugye maga a nyelv, hát hogy is fogalmazzak magának, az olyan, mint egy motor, mint egy mondjuk egy villanymotor, hogy aztán én mire használom azt a villanymotort arra, hogy a kávédarálómat működtetem a konyhába, vagy egy kis traktorral furikázok az udvarba, érti, vagy a redőnyömet föllehúzatom vele, az más kérdés, az olyan, mint a szókincs a nyelvben. Persze, hogy nagyon fontos, van, anélkül hiába van villanymotor, de az én mégiscsak a lényeg a motor. Mondok egy példát, tehát az, hogy mikor ban és mikor ben, ehhez ők nem nyúltak természetesen, és ebben semmi féle változás nem történt. Vagy az, hogy a melléknevet a főnév elé kell tenni, tehát hogy fehér virág, és nem virág fehér, ahogy mondjuk franciául, vagy olaszul, vagy héberül volna. Tehát ami a nyelvnek igazán a szerkezetét jelenti, vagy hát érti az, hogy az igéknél a T, a múltidőjele, stb. Ők a szókincset hát teremtették újjá, ez egy lelkes program volt, amiben apraja nagyja részt vett, és akkor bedobtak ötleteket, hogy hívjuk ezt ezentúl így, meg hívjuk ezt ezentúl úgy. Részben népi szavakat is vettek. Mondok egy példát, az a szó, hogy év, mint hát a 12 hónap. Például nem volt használatban, hanem csak esztendő mondták, és akkor valaki előjött azzal, de ahova ő valósi, ott a faluba évnek is mondták, és akkor elterjedt, és ma már mindenki használja.
És volt, aki aztán azt mondta, hogy oké, ez bemaradhat, ez pedig nem? És ebből kialakult egy háború?
Igen, ezen voltak viták, igen, és akkor persze, ez nagyon szubjektív, és ilyen önjelölt ítészek voltak. Maga Kazinczy is, azt hiszem, olvastam, és persze ma már mosolyog az ember, mert azt mondja, hogy az a szó, hogy nyögdel valaki, az nem olyan szép, mint az, hogy nyögdös valaki. Na most nekem egyformán komikus vagy idétlen, mondjuk ki őszintén mind a kettő, de ők ezeket komolyan mérlegelték, hogy akkor a nyögniből inkább legyen valaki nyögdel halkan, vagy valaki nyögdös halkan. Hogyan fejezzük ki a finomabb érzelmeket? Aztán a tudósokra visszatérve, például azt a latin szót, hogy matéria, ma is értjük azért, persze, meg ma is tudjuk, azt ők nagyon helyesen látták, hogy az a mater, vagyis anya szóból van. Ez még egy régi latin ilyen metafora volt, hogy ami ugye a dolgoknak az anyja, az, amiből vannak, hogy vasból van, vagy fából van, vagy üvegből van, és ezért kitalálták az anya szóból egy G betű hozzáadásával az anyag szót. Most ez eleinte nagyon hajmeresztőnek tűnt, hogy képzelik-e, csak egy G betűt hozzáraknak valamihez, és kérem szépen elterjedt, és ma ez itt teljesen természetes, és mindenki által használ. Magyar szó.
Milyen szép, ebben sose gondoltam bele, hogy az anyag az anyaszóból származik, valamiért elkerült.
Igen, és ezt mondom, olyanok csinálták, akik tudták, hogy a matéria az is a máterből jön. Most voltak ötleteik, amelyek nem valósultak meg, ugye a zsiráfot szerették volna nyakorjának nevezni, mert hogy a nyaka olyan jellemzően hosszú, és akkor valahogy azt gondolták, hogy nyakorján, ez lehetne a neve. Most ezen is lehet persze nevetni, de eleinte az anyag meg a nyakorján az egyenlően idétlenül hangzott, látja, és az egyik az bejött, a másik az nem jött be.
Mi volt a trükkük az elterjesztésre? Ugye nincs internet, alig vannak könyvek, alig vannak folyóiratok, hogy lehet a nép közé bedobni az új szavakat?
Nyomtatott sajtó volt. Volt és szerették, és akik ilyesmivel foglalkoztak, azok elkezdték használni, és aztán valóban a népszerűsítő irodalom azért az létezett, tehát talán ponyvának nevezhetnénk most a szónak nagyon általános értelmében, mondjuk ma talán bulvárnak vagy kommersznek lehetne nevezni, ezek léteztek, és igen, elkezdték ezeket terjeszteni. És akkor szépen volt ilyen figurák, mint a Petőfi Sándor, például újságíró volt, ugye dolgozott, azt hiszem Pesti Hírlap volt talán az újság, ahol dolgozott, és akkor elkezdték ezeket írogatni, és elkezdték ezeket beleszőni a szövegeikbe. Nem csak egyébként azt is csinálták, ugye úgy érezték, hogy a latin meg a német az, ami nagyon agyonnyomja a magyart. Mindenki tudott, a művelt férfiak azok mind tudtak latinul, a művelt férfiak és nők mind tudtak németül. És bizony nagyon könnyű volt belekeverni a beszédükbe latin vagy német szavakat, és ők azt gondolták, hogy ez ne legyen így, hanem ha már politikailag nem tudunk, akkor legalább így módon álljunk ellen. Egyfajta ilyen civil disobedience volt, érti, egy polgári ellenállás volt. Én just sem mondom azt, hogy Schuster, hanem azt mondom, hogy cipész. Mert én kérem szépen a magyarból dolgozom. És nem mondom azt, hogy Stimmung, hanem azt mondom, hogy hangulat. Na most a hangulat az tényleg a német Stimmung mintájára van képezve, tehát valamilyen értelemben külsődleges persze, érti, tehát át van mázolva a cégtábla. Igen, mert németül Stimme az hang, Ung képzőjön hozzátok, a magyarul hang, mit csináljunk, hangzás, az nem jó, mert az le van foglalva, hangzat, az is le van foglalva, hangság, ez nem jött be, akkor legyen hangulat.
Tehát akkor a nyelvújítás az egy metaforikus kifejezés szinte, és inkább a nyelv szókincsének a megújítása vagy gazdagításáról volt szó.
Így van, vagy még inkább nem is jó szó a gazdagítás, hanem lecserélés. Mert érti, azzal semmi baj nem volna, hogyha gép helyett most azt mondanánk, hogy masina. Ezt lehet is használni egyébként, csak ma ez egy kicsit tréfás. De ők úgy gondolták, hogy le kell cserélni, nem feltétlenül lett több a szó, hanem lecserélődött, de végül is ugye semmi baj, angolul is masinának hívják a gépet, machine, és románul is machine, nem volna azzal semmi baj. Vagy az államot, ugye, státusnak mondták, azt ma már nem használjuk így, ugye, mert ma már a státus szót csak munkahelyre, állásra használjuk. Azt mondták, hogy akkor ne nevezzük státusnak, de mivel ez a latin stare, állni, igéből van, hát akkor állam. Hát akkor tessék, alkossuk meg az állam szót. És valóban ez bejött. Én csak azt akarom mondani, hogy ugyanolyan gazdag lenne a nyelvünk, hogyha azt mondanánk, hogy ez státusi pénzből van finanszírozva, mint azt mondom, hogy ez állami pénzből van finanszírozva.
Csak egyel önállóbbnak hat.
Nyelv. Igen, 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 és valóban, hogy mondjam, kierősítették a magyar jegyeket, ugyanaz, mint sokan elkezdtek, hát ilyen népviseletbe járni, vagy népviseletre emlékeztető dolgokba járni, ahelyett, hogy a nemzetközileg, és hát főleg Bécsből, Párizsból ide jövő divatot követték volna.
Az ősi szavakhoz, bár nem biztos, hogy ebben a kontextusban jól használom, de mégis egy régi nyelvhez térnék vissza. Halotti beszédet most már alig értjük, ugye egy körülbelül 800 éves szövegről van szó. Ha eltelik még 800 év, akkor vajon ugyanennyit fog változni a nyelv, vagy az utolsó 50 év, vagy 100 év információ dömpingje, az konzerválja valamennyire a nyelvet?
Jaj, ez nagyon érdekes kérdés. Úgy tűnik, hogy lassul a változás, de ez nem jó, így is mondhatja, hogy információt dömping a közoktatás miatt van. Hát azért ne felejts el, az mégiscsak arról van szó, hogy az iskolában mindenki szembesül 100 meg 200 éves szövegekkel. Hát amikor a János Vitézt olvassuk, az most már én nem tudom mennyi, hát 150 éves. Vagy hát amikor a Bibliát olvasták, jó, ma van ugye új Biblia fordítás, amely csak 20-30-40 évvel ezelőtti magyar nyelvet prezent, de hát még 100 évvel ezelőtt még volt a több száz évvel azelőtti Biblia is. Aztán az, hogy az emberek mozognak, és találkoznak ugyanannak a nyelvnek más, ugye úgy nevezzük dialektusával, tehát nyelvjárásával, csíbeszélőjével, az is a különbségeknek a, hát hogy mondjam, a lecsiszolódásához vezet. Míg ugye régen az emberek izoláltabban éltek, hát a falujukból nem nagyon mozdultak ki, nem nagyon érdekelt őket, hogy a hegyen túl a magyar nyelvet hogy használják. Ennek egyébként az első nagy lökést katonáskodás, tehát a katonáskodás adta, hogy legalábbis a férfiak elkerültek messzire, olyanokkal találkoztak, akik máshonnan valósiak voltak, és úgy szinte, hogy mondjam, egyezkedniük kellett, egy kompromisszumos nyelvet kellett kialakítani. Ez valóban folyik. Tehát nagyon egységesülő irányba megy a dolog, amit mi nyelvészek nem szeretünk egyébként. Hát az, hogy a magyar rádióban, de nem csak az állami, hanem a kommersz rádiókban is. Például a hírolvasók azok mind ugyanazt a magyar nyelvet használják, ahelyett, hogy volna egy, aki Zalaegerszegről, volna egy, aki Máté Szalkáról, volna egy, aki Csíkszeredáról, volna egy a Trencsényből származó magyar volna, és hallatszana is rajta, hogy ez hova valósít. Mint ahogy mondjuk a angol rádióban, ez így van. Másfelől meg él egy vágy sokakban, hogy legyen egységes.
Elkanyarodnék a színház felé, ugye Shakespeare-t említeném, ugye talán leginkább a Shakespeare fordításairól lett híres, legalábbis az én generációmban, és aztán meg természetesen a személye és a tanítása miatt. És ön azt nyilatkozta, hogy 35 évente újra kell fordítani a Shakespeare-eket, vagy újra lehet, vagy újra érdemes, ami nekem nyilván és az alkotócsapatomnak nagy erőt adott már egyetem alatt is, mert azt jelentette, hogy valami szenthez is lehet szépen és frissen nyúlni.
Biztos, hogy 35-öt mondtam, és nem 50-et?
Lehet, hogy megszűkült azóta.
Jó, minden esetre lehet, hogy hát igen, tehát generációnként azt azért hozzátenném, hogy érdekes módon változik a kultúrának a régivel szembeni érzülete. Tehát, hogy van olyan évtized, vagy olyan generáció, aki szereti az előzőt továbbvinni, és van olyan, aki lerázza. Érti? Tehát
ebben
különbség.
Igen. Én például az én nagymamám, ő nagyon szereti a színházban a kosztümösséget. De nem csak a jelmezekre gondolok, hanem a nyelvezetre is. Azt gondolja, hogy oda tartozik, és ő szeretne ebből kapni.
Igen. Teljesen értem. Mikor én gyerek voltam, akkor még a fiatal férfiak például ugyanúgy öltözködtek, mint az apjuk. És amikor én lettem fiatal férfi, akkor szakítottunk ezzel, és farmerba jártunk, és nyakkendő nélkül. Míg emlékszem, hogy tehát akik még a nagyobbik bátyám, aki 8 évvel idősebb nálam, ő még az előző paradigmába, vagy értire galaxisba tartozott, és ő nyakkendőbe járt, és öltönybe, vagy legalábbis hát blézer és nadrágba. Én pedig már eminem voltam ezen a vízválasztón. Csak akarom mondani, hogy még abba is lehet különbség, amit maga most mondott, és amit én is mondtam, hogy 35 vagy hát szóval valahány véges számú évenként új fordítások jönnek, hogy ez valószínűleg attól is függ, hogy ez az éve tényleg 35 vagy 70 vagy 15, hogy éppen az a generáció, ki szénre lép, az egy megőrző generáció, vagy egy felforgató generáció.
Ugye Shakespeare óta is eltelt 500 év, és akkor mégis ő még áll a lábán az angol színpadokon. Hogy ez hogy lehetséges? Ő egy nyelvi csoda?
Nem nagyon könnyen, de áll a lábán. Egyrészt kérem szépen, ne felejts el, hogy nagyon jók a darabjai, és nagyon sodró lendületűek, és hát azért egy csomó helyen persze nincs azzal semmi baj. Hát olyan, mint hogyha ma mondjuk a régi Bibliát olvasnánk, hát most az, hogy mondá a helytartó, hát jó van, azért ezen olyan nagyon nem fogunk fennakadni, tehát Shakespeare is azért körülbelül ilyesmi. Nem azt mondja, hogy neked, hanem azt mondja, hogy te néked. Tehát egy csomó dolog van benne, ami azért csont nélkül átvehető. A nehezebb az, amikor a szavak már nem ugyanazt jelentik, mint a régi magyar Biblia, ugye azt írja, hogy az asszonyi állat. És ez ma rettenetes sértően hangzik a nőkre nézve, holott ő csak azt akarta mondani, hogy nőnemű lény. Ugye, mert a lényt akkor még az állat szóval fejezték ki. Na most a Shakespeare-rel az van, hogy ők azért nagyon tanulják az iskolába, és az is igaz, hogy nagyon kevés olyan ül a színházba, aki ne tudná előre, hogy mit fog látni. Tehát ezt azért tegyük hozzá. Tehát furcsa búvópatakként élnek ezek. De kétségtelen, hogy a Shakespeare is lassan valószínűleg elmegy már a múltba, és el fog jönni esetleg egy pillanat, amikor lefordítva játsszák, de még nem jött el ez a pillanat.
Tanár úr, búcsúzóul egy kis anekdotát említenék önről, hogy ön találkozott gyerekkorában az idős Heltaival, aki találkozott gyerekkorában az idős Arany Jánossal. Milyen érzés ennek a sornak a harmadik tagjának lenni, és hogy használja fel ezt a csapatot ma?
Nagyon jó érzés. Én nagyon kicsi voltam persze, amikor Heltaival találkoztam, és Helta is gyerek volt, amikor látta az utcán Arany Jánost. Igen, tehát lehet, hogy valaki most gyermek, és az azt fogja mondani, hogy hú, igen, hát ő még az öreg Nádasdy Ádámot látta élőben. Hát ez szép, hát a kultúra az egy láncolat.
Nagyon szépen köszönöm, tanár úr, hogy így...
Én is köszönöm.
Együtt lehettünk, és egy korábbi interjúban azt mondott egy olyan sort, hogy Istennel kapcsolatban ma folyamatos szeméremre van szükség. Úgy terveztem, hogy ezzel a kérdéssel fogom, vagy erre irányuló kérdéssel fogom befejezni a beszélgetést, de önmagában ez a sor szerintem annyi kérdést fölvethet mindenkinek, hogy föl se teszem, csak hagyom lebegni az éterben.
Rendben.
Köszönöm Rendben. Szépen, tanár, és minden jót kívánok.
Lapozz, a könyves podcast Vecsei H. Miklóssal.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Az embereket a könyvespolcokon keresztül ismerhetjük meg. Szól a mondás. Ugyanakkor, vagy talán éppen ezért azt is mondják, hogy nem illik más könyvespolcát nézegetni. Én viszont, ha átvitt értelemben is, de mégis ezt teszem majd a folytatásban, random kérdéseken keresztül. Akihez az irodalom házhoz ment, és aki azóta házhoz viszi az irodalmat. a Púra Poézia YouTube sorozat és a leglátogatottabb irodalmi estek háziasszonya, Juhász Ferenc költő lánya, jó barátom, Juhász Anna a vendégem. Ezúttal hozzáintézek random kérdéseket. Sok olyan embert ismerünk a 20. századból, főleg irodalomszervezőket vagy kultúrnagyköveteket, aki valakinek volt valakije. Gondolok itt majd el a Gyarmati Fannira. Tehát ő Radnóti örökségét az egész 20. századon keresztül cipelte, és óhatatlanul összekötődött a neve Radnótival. És biztos, hogyha egy interjú helyzetben került, akkor nem kerülték meg ezt a kérdést. És veled is így van, hogy neked édesapád a 20. század egyik legfontosabb költője. Nem titok, hogy engem a színházi hivatás felé az ő műve indított el, de téged ez hogy érint, hogy mindig ő szóba kerül?
Olyan jó, hogy Radnótit mondtad, mert akkor most ő felőle indulok. Amikor ültem, volt szerencsém édesapám révén, akkor itt rögtön bekapcsoljunk, tehát hogy milyen sok lehetőséget kap az ember. Mondtam apukámnak, hogy szeretném megismerni Gyarmati Fannit, akkor ott 99 éves Fanni néni, és hát egy kisebb szervező munka volt, amire azt mondta, hogy hát elintézte, hogy felmehetek hozzá, és felmentünk együtt apukámmal, anyukámmal Fanni nénihez, abba a lakásba, ahol még mindig Radnóti Miklós tábla állt akkor. És hát én ugyanazt a kérdést, vagy egy hasonló kérdést tettem föl neki, szóval, hogy ez mennyire egyszerűen elsírom magam a szépségtől, hogy van 9 év, és ezt követi 7 évtized hűség, hogy ez milyen fantasztikus, és hogy olyan elképesztő az az életmű, és hogy meséljen az életéről, a pillanatokról, ott a lakásba járkáltam, hogy idézze föl, és rám nézett Fanni néni, és azt mondta, hogy Anna, ez mind nagyon érdekes, de a legfontosabb, hogy a Miklós verseit kell olvasni. És én ezért dolgoztam végig. És ez egy olyan egyszerű mondat, szavak, amiket minden nap kimondunk, de ez a pár szó így egymás után ettől az embertől nekem nagyon beleívódott az életembe. És a gyerekkor, meg az egész életem természetesen abba telt, hogy egy tanító mellett élünk a tesómmal, meg anyukámmal, és ebből nem lehetett kivonni magunkat, de igazából nem is akartuk, mert hogy ez egy annyira klassz dolog volt, hogy minden percben olyan, mintha egy ilyen burjánzó dolognak az ember a része, és mindent átítat a költészet. És ez nem csak az, hogy van egy háromsoros könyvespolc, hanem egy tök szimpla amőbázásból, vagy egy országvárosozásból egy ilyen órákig tartó, majd fejből versmondásos helyzetek alakulnak, és az én célom valahogy így szépen lassan az idővel, meg ilyen mondatoknak köszönhetően, amit Fanni néni mondott, az lett, hogy ezt az örökséget, meg ennek a generációnak, meg ennek az egész világnak, ami az irodalom, ennek az örökségét szeretném elvinni az embereknek, az olvasó embereknek, és azoknak, akik talán még nem találták meg a könyvekben az üzenetet, hogy értsék meg, hogy szebb és tartalmasabb a világ, hogyha beengedjük magunkat a csöndbe, meg a hangokba, meg a szavakba, meg azokba a gondolatokba, amiktől mi is többek vagyunk.
Örülök, hogy így válaszoltál erre, mert szerintem sok embernek az életét végig kíséri, hogy egy közeli szerette, aztán árnyékként lebeg az élete fölött, míg neked az édesapáddal való viszonyod kicsit olyan, mintha benned, meg a családodban tovább élne. Tehát amikor róla kérdeznek, akkor olyan, mintha egyúttal tényleg rólad is kérdeznének, és nekem nagyon jó érzés, hogy te ezt tudod, és a 100% pozitív emberi energiákkal fogadod ezt, mert lehetne ez máshogy is.
Lehet, hogy olyan furcsa, mert valóban ez is egy nagyon sokat ismételt kérdés, mert szerintem ez fontos az embernek, hogy ki honnan jön. Tehát az, hogy magunkat valahogy megértsük, vagy letisztázzuk, szinte mindegy, hogy egy pék az apánk, vagy egy Kossuth Díjas költő, az ember keresi a helyét. Mindenki, Pilinszki is keresi a helyét. Ma pont egész reggelem Zelk Zoltánnal telt, és olvastam a Sirály című versét, és úristen, tehát kijön a börtönből, ahová 56 után bezárják, mire kijön, meghal a felesége, és megéri a magyar irodalom egyik legszebb versét. Tehát, hogy olyan a Sirály, hogy elsírom magam. És hogy azzal a fájdalommal együtt lesz már Zelk Zoltán, az a Zelk Zoltán, aki a 20. század egyik legnagyobb szerzője, és akit szerintem eléggé kevéssé olvasunk, de visszatérve az én örökségemre, nagyon sokszor felmerül az emberekbe, hogy aki egy ilyen kardinális embernek a hozzátartozója, azzal hogy lehet élni, de nekünk, talán az Eszterrel, a nővéremmel azért fura ez a kérdés, mert nekünk tényleg jó volt, és most is jó. Tehát olyan szuper ember volt az apám, hogy aki vele volt, ez pontosan tudja. Nyilván ezért volt sok irigye, meg ezért támadták sokan, tudjuk, hogy egyszerűen nem mindig elismerést vált ki valaki, aki ennyire helyén van. Tehát az, hogyha azt látja a világ, hogy te rendben vagy magaddal, hogy te helyén vagy, aztán egy picit fura, és nekem nagyon sok olyan kortársam van, aki művész családból származik, volt is egy ilyen beszélgetős sorozatom a Generációk Estje, hogy felkértem alkotó apákat, anyákat és gyerekeiket, és én is sokszor szembesültem, hogy teher, ahogy Eszterházi is mondja, hogy ez egy lehetőség, és egy teher is, egy előző generáció, hogyha az egy alkotó ember. És nálunk azért nem volt teher, mert mi abba születtünk bele, hogy mindenki rendben volt magával, és ez a tanító, aki az apukám volt, ott tényleg támogatott minket, és ugyanúgy közben az ő élete is törékeny maradt. És nagyon sok olyan helyzet volt, már meséltem neked, hogy voltam egy évet szanatóriumban, és talán ez azért fontos, mert ahogy idősödik az ember, előjön sokszor az a rengeteg nehézség, amivel szembenézett. És emlékszem, hogy jött föl hozzám édesapám, beszélgettünk, ő már nem is tudom, 70 éves volt, vagy 65, vagy 70, és láttam, hogy egészen újra kell értelmezni a sok dolgot azáltal, hogy a gyerekének baja van. És ebből is újabb és újabb versek jöttek, és ő erős maradt előttem, de mégis meg tudtuk egymás kezét fogni úgy, hogy abból egy újabb dimenzió legyen, hogy nekem se fájjon, ami velem történik, mondjuk egy változás a külsőmbe, és neki se fájjon az, hogy a gyerekének egy olyan folyamata van, amit nehéz lehet átélni. Szóval ezek az összekapcsolódások, és az, hogy mindig tudtunk az irodalomhoz nyúlni, nem csak én, hanem ő is, ez nagyon sok erőt adott, és nyilvánvalóan ezek olyan kapcsolódási pontok, amikor azt érzi az ember, hogy tényleg hihetetlenül hálás. Tehát, hogyha nekem annyi az életem, hogy így szépen csordogálok, és tudok az irodalommal foglalkozni, és az ő jegyébe valamit csinálni, és ha mindig róla van szó, én tényleg nagyon-nagyon boldog maradok mindig.
És orvos édesanyád és költő édesapád mit adtak a kis Juhász Anna kezébe, amikor gyerek volt? Milyen könyvet?
Hát nagyon sok orosz, mert apunak az orosz irodalom az nagyon fő helyen volt, és ezért már nagyon korán találkoztunk az orosz irodalommal. Én nagyon szerettem egyébként a mai napig. Mindig visszatérek valahogy, most ugye idén Pilinszkivel foglalkozom, és a bűn kérdése, a bűnhődés az nyilván rengeteg helyen előjön Pilinszkinél, ahogy kapcsolódik Dosztojevszki munkásságához, meg egyáltalán, hogy átél ez az ember egy háborút, és utána mi az, hogy neki bűntudata van, és hogy tudjuk ezt már a 21. században értelmezni. Ugye, akkor most behoztam Pilinszkit, a kortársait is megmutatta, akik a barátai voltak, még van, akivel tudtam találkozni, mondjuk Vörös Sándorral, és az jó volt, tehát, hogy volt egy személyes élmény valakivel, ott ültek Szántó Piroskával, Vas István, és akkor utána még Illyés Gyula bácsira is emlékszem. Tehát nem a korosztályunknak megfelelő könyveket olvastunk, hanem mi egy felnőtt világnak voltunk a részei, és minket mindig abba a felnőtt világba integráltak a szüleink.
Ebben a sorban hogy illeszkedik édes kislányod Mimi?
Hát a Mimi nagyon jól illeszkedik, mert most már, hát ő most éppen balerina akar lenni, és táncol egész nap, amikor autón van, és be kell tenni neki ilyen orosz balett, meg opera zenéket.
És én komoly arccal csinálja, tehát így beleéli magát?
Nagyon, hát nagyon várt téged, ugye az egyik főszerelmét, úgyhogy létszes, hogy látogass meg, de komoly arccal. Tehát ő nagyon, nagyon szereti a szövegeket, igazából még nincs 3 éves, de úgy egész jól beszél, meg mondja, meg memorizál, tehát nagyon benne van, meg talán azt vittük tovább a férjemmel, hogy nálunk is, szóval úgy lett az ő világa, úgy alakult ki, hogy a miénknek a része, ő benne van a munkáinkban. Tehát egyszerűen ott van a forgatáson, ott van, amikor otthon forgatunk, hogy elvisszük magunkkal, hogyha egy érdekes helyszínre megyünk, akkor biztos, hogy jön, és én azt látom, hogy jól is érzi magát. Tehát nagyon kíváncsi a világra, és egyszerűen ez a világ, ez ezért hálás. Tehát én azt érzem, hogy nagyon jó kapcsolatban van a környezetével.
És te örökségedből mit szeretnél leginkább átadni neki? Amikor mondjuk elalszik, és nézed a kis arcát, akkor mire gondolsz, hogy Mimikém, én mit szeretnék neked adni?
Jaj, hát én szoktam tőle kérdezni, hogy mi lesz a édeslányom, de ezt nyilván minden szülő. Hát én a legfontosabbnak azt tartom, hogy maradjon őszinte ember, mert nekem ezzel van a legtöbb harcom a világban, hogy nagyon erre neveltek, nagyon nyílt tekintetre neveltek, és az, amit a könyvektől kaptam, az, amit a szüleimtől kaptam, az nem feltétlenül van összhangban azzal, amit tapasztalok. És ezt nagyon nehéz megélnem, de mégis, ha most kéne választanom, ugyanígy lépném az életemet, mert szerintem hosszú távon viszont az a kifizetődő, hogyha az ember létsű magadhoz, megint csak egy könyvcímet mondok. Tehát, hogyha egyensúlyba tudsz maradni azzal, akivé váltál, és ezt szeretném valahogy Miminek is, mert ugye látunk egy kisbabát, ezt nyilván te is ismered meg a hallgatók, és tényleg azt látjuk, hogy még olyan őszinte érzések vannak, és olyan nagy, nyílt, tiszta tekintetek, és ezt hogy lehetne megőrizni, és mitől válik az emberek tekintete zavarossá, és miért kapja el valaki a tekintetét, vagy miért hazudnak az emberek, és valahogy azt látjuk, hogy mindenkinek megvan a sztoria, egymásra rakódnak a nehézségek, meg a kérdések, meg a fájdalmak, meg a vágyak egy másik életbe, egy másik világba, egy másik testbe, nem tudom. És én azt szeretném, hogyha ő azt tudná, hogy az az út, amire mi kiengedjük, azokkal az értékekkel, irodalommal, művészettel, olvasással, tudással, őszinteséggel, ezt ő érezze jónak, és hogyha bármi történik vele, akkor se bizonytalanodjon el, vagy ha elbizonytalanodik, találjon vissza arra, hogy a legnagyobb emberi elő, hogyha ha kételkedünk is magunkban, de igazából, és ez megint más, megint nézem az előttem lévő Pilinszkit, hogy ezt most hittel tesszük egy Istenben, egy Isten kereséssel, saját magunkba hiszünk, vagy a szüleinkbe hiszünk, de valami hit bennünk megszületik, és ehhez tudjon visszamenni, és akkor újból tud majd töltekezni, még akkor is a nehéz. Szóval ez az őszinteség.
Arra van időd, amire szeretnél. Ezt szoktam mondani nagyapám. És bizony hajlamosak vagyunk a nagy rohanásban megfeledkezni erről az aranyigazságról, de az ajánló rovatban megpróbálok olyan elfoglaltságot javasolni nektek, olvasni vagy nézni valót, ami garantáltan kirángat majd a mókuskerékből, és muszáj lesz időt szakítanod rá. A mai ajánló rovatban két verset hoztam nektek. Az egyik Juhász Ferenc Élni, élni, élni című verse, de ezt nem mondom el, hanem keressetek rá, és olvassátok el, mert gyönyörű, és nem tudnám olyan szépen elmondani, mint ahogy ti magatoknak. Viszont ha már itt volt velünk a vonalon keresztül Nádasdy Ádám tanár úr, akkor elhoztam az Egon díjas kötetének címadó versét. Jól láthatóan lógok itt. Két felhő között én lógva maradtam. A lábam kalimpál a semmibe. Nincs biztos föld, szilárd talaj alattam, de legalább ellátok messzire. Fiatalon mindig a múltban néztem, hogy hol siklott ki az egész dolog. Kerestem, kinek hajtsam meg a térdem. Most meg, ha kell, ha nem kell, lerogyok. A felhők közt hideg van és világos. Én is jól láthatóan lógok itt. Kíváncsi gunnyal vizsgálgat a város, és hallom a kérdést a szónokit. Nem kéne-e a jövő felé csúszni? A nappal szemben siklani akár? Kell-e a mások igazába bújni? Mint használt fészket használó madár. Ez volt a Lapozz Könyves Podcast. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor mesélj rólunk másoknak is. Ezt köszönjük. A műsort Regényi Eszter és Zsille Sára szerkesztették, a gyártásvezető Gröger Dia, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Vecsei H. Miklóst hallottátok, sziasztok, és ne felejtsétek, olvasni annyi, mint beszélgetni az íróval.
Beton Studio.
Ez egy Beton Podcast.